szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. 14. fejezet. Záró megjegyzések. Néhány záró megjegyzést tennék most, ahogy ezek a tanítások a végükhöz közelednek. Olyas valaki nézőpontjából adom a tanácsokat tanítványaimnak, aki eléggé idős már, és Kelet-Tibet messzi hegyeiből jött. Beutaztam a világot, keletet és nyugatot, és nagy hatást tett rám az az energia és erőfeszítés, amelyet az emberek hazájuk fejlődésére és felemelkedésére fordítanak minden országban. Azon munkálkodnak, hogy egyfajta anyagi fellendülést, biztonságot és boldogulást állandósítsanak saját maguk és országuk számára. Sehol sem nyilvánvalóbb ez, mint az Egyesült Államokban, amely, ha más országokkal hasonlítjuk össze, hatalmas és jómódú ország, ahol magas az életszínvonal és nagy a személyes szabadság. Sokkal nagyobb a szabadság Amerikában, mint máshol, abban a tekintetben, hogy az ember oda mehet, ahová akar, azt teheti, amit akar, azt a vallást gyakorolhatja, amelyiket választja, és úgy dolgozhat, ahogy akar. Amerikában az ember szabadon gyarapodhat, jobbíthatja magát, megalapozhatja üzletét, biztonságát, boldogulását. Másfelől viszont itt az adók problémája, de nem hinném, hogy bármilyen valódi gonoszságot követnének el ezzel kapcsolatban, mert igazságosnak tűnik, hogyha az emberek pénzt keresnek, akkor a kormány annak egy részét beszedi szociális szolgáltatásokra és olyan dolgokra, amelyek az egész nép hasznára vannak. Olyan ez, mint amikor valami felmerül az óceánból, majd visszahull ugyanoda. A néptől ered ez a pénz, a nép kezébe kerül vissza, és az egyenlőséget szolgálja társadalmi szinten. Nehéz még egy országot találni, ahol ilyen nagy figyelmet fordítanak az idősekre, a gyermekekre, az árvákra, a betegekre és a szűkölködőkre, legalábbis viszonylagos szinten. Egyfajta jó indulat tapasztalható ebben a társadalomban, s erre mindenki figyelmét fel kellene hívni. A kormány úgymond szülői szerepet vállal, és általánosságban azt láthatjuk, hogy az emberek törődnek a kevésbé szerencsés körülmények között élő társaikkal. Emellett hol máshol találhat az ember ilyen rengeteg dolgot, amely kielégíti a kívánságait? Ha a legkisebb ruhadarabot akarja, megkaphatja fehér, piros, fekete és kék színben. Olyan ruhát vehet, amilyet csak akar, sőt még mesztelenül is járhat, ha úgy tartja kedve. Általánosságban azt tapasztaltam, hogy ebben az országban a dolgok állásáról rengeteg jót és sokkal kevesebb rosszat lehet elmondani. A társadalom alapszerkezete és a kormányzási mód sokat kínál az embereknek, és ezt tudniuk kell, mert nagyon könnyű hibákat találni és panaszkodni. Napjainkban természetesen folyamatosan fennállnak azok a problémák, amelyekkel a világnak szembe kell néznie, s különösen nagy a nukleáris hadviselés és az igen kiterjedt pusztítás veszélye. Érzelem hullám söpör végig a világon, mely a teljes leszerelést szorgalmazza, ami érthető. Ez persze olyan célkitűzés, amelyre mindig törekedni kell, hiszen a fegyverek alapfunkciója az, hogy ártsanak, kárt okozzanak és sebet ejtsenek. Amíg a haditechnika létezik, fennáll a veszélye, hogy be is vetik. Roppant értékes tehát az az eszmény, az a remény, mely szerint erőfeszítést tehetünk annak érdekében, hogy megszabadítsuk a világot ettől a fenyegetéstől, hogy az embereknek ne kelljen elszenvedniük a következményeit. Én úgy látom, legalább kétféleképpen tekinthetünk erre. Az első az az eszmény, amelyben mindannyian reménykedünk, hogy a jövő egy pontján megvalósul a béke az egész világon. A haditechnika múlté lesz, és a világnak nem lesz többé szüksége arra, hogy a túlélés érdekében ilyen megoldáshoz folyamodjon. Azonban, ha realisztikusabb nézőpontból szemléljük a dolgot, azt mondhatjuk, hogy az ember túlbuzgóságában nem teheti sebezhetővé magát. Ha egy Amerikához hasonló ország elhajítja a fegyvereit, miközben a többi ország nem tesz így, azzal azt kockáztatja, hogy megszállják és elveszíti kultúrájának jótéteményeit, ami hatalmas veszteség lenne. Olyan téma ez, amelyet globális és realisztikus nézőpontból kell szemlélni. Nagyon nehéz számomra, hogy határozott választ adjak. Azért van olyan sok vallás, olyan sok szellemi hagyomány a világon, mert a buddhák és a bódhiszatvák megvilágosodott együttérzése különböző módon nyilvánul meg a különböző körülmények között, mégpedig azért, hogy megfeleljen a különböző szükségleteknek. Bizonyos esetekben nagyobb a szükség, máskor kisebb vagy közepes. Mégis minden helyzetben találhatunk valamit, amit a javunkra fordíthatunk. Az emberiség jövőbeli boldogsága szempontjából rendkívül fontos, hogy e szellemi hagyományok tovább fejlődjenek és virágozzanak a világon. Ezért mindig nagy örömre szolgál ellátogatni egy olyan országba, mint Amerika, ahol a személyes szabadság lehetővé teszi, hogy az ember a maga választotta vallást gyakorolja, és olyan vallások is megvethetik itt a lábukat, amelyek igencsak újak az ország számára. Számos előnye van annak, ha valaki itt él, és én azt tanácsolom nektek, hogy legyetek tudatában ezeknek, és használjátok ki őket. Kicsit konkrétabban. 1971-ben kezdtem utazni, és négyszer látogattam el Észak-Amerikába. Jövetelem eredményeképpen számos központ és csoport kezdett itt működni. Különösen próbáltam ügyelni arra, hogy lámák vagy tanítók éljenek ezekben a központokban, hiszen úgy éreztem, egy központ stabilitásának és fejlődésének ez döntő tényezője. Elmentem őszentségéhez a 16. Gyalva Karmapához, és megkértem, hogy személyesen vizsgálja meg ezt a kérdést, és tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy képzett lámákat küldjön ezekbe a központokba bennlakó tanítóknak. Miután előadtam a kérelmemet, azt felelte, hogy alapjában véve az én feladatom biztosítani a lámákat. Ő ellátja őket a szükséges útlevéllel és vízummal, mely lehetővé teszi beutazásukat a nyugatra, de mivel én alapítottam a központokat, úgy rendjén való, ha én biztosítom a tanítókat is. Akkoriban tibeti, butáni és szikkimi lámák jöhettek szóba. Ők voltak azok, akik részesültek a kagyü képzésében, és elsajátították a tanításokat, ami felhatalmazta őket arra, hogy tanítóként tevékenykedjenek Kagyük központokban. Ekkor problémába ütköztünk, mert a legtöbbjük teljesen tisztában volt azzal, hogy ha elhagyja Indiát, Szikkimet, Butánt vagy Nepált, és a nyugatra megy, akkor hatalmas távolságot kell megtennie, sőt, mi több, elvágja a gyökereket, melyek ahhoz a kultúrához kötik, amelyben felnőtt, és hirtelen egy teljesen idegen kultúrában találja magát. Az emberek nem ugyanazt a nyelvet beszélik, másféle ruhát hordanak, másféle ételt esznek. Minden egy kicsit más, és ráadásul egyedül kell utazni, ami nem tűnt különösebben kecsegtető kilátásnak. Őszentsége így igazította útba ezeket a lámákat. Tudjátok, azt szeretném, hogy elmenjetek nyugatra, mert ott központokat próbálunk beindítani. De eleinte azt találtuk, hogy az emberek kivonták magukat ez alól, noha kerülő úton, mert nem mondhattak egyszerűen nemet olyas valakinek, mint őszentsége. Nem viselkedik így az ember olyan valakivel, mint őszentsége. Ő amúgy is hajlamos arra, hogy ne hallja meg, ha valaki nemet mond, ezért hát, amikor azt kérte valakitől, hogy menjen nyugatra, ilyen válaszok hangzottak el. Tudja, őszentsége, szegény idős édesapám a halálán van. Vagy az anyámnak szüksége van rá, hogy gondozzam. Vagy tudja, beteg vagyok, és az orvos meghagyta, hogy nem utazhatok. Nekem az az előnyöm, hogy nem vagyok olyan nagy ember, mint őszentsége, ezért ha azt mondom valakinek, hogy tegyen meg valamit, vitába szállhat velem. Mindig azt kérdezik tőlem, rendben, de nem lesz túl nehéz? Tisztában vannak vele, hogy ha elküldöm őket valahová, és a dolgok rosszra fordulnak, mindig írhatnak nekem, és beszámolhatnak róla. Tudathatják velem, szörnyen nehéz itt. És megvan rá az esély, hogy segítek, például küldök valakit a helyettesítésükre, vagy legalábbis megteszem, ami tőlem telik. Nem sokkolja őket annyira a szituáció, ha azt kérem tőlük, hogy menjenek nyugatra. Az első láma, akit nyugatra, Vancouverbe, Brit-Kolumbiába küldtem, láma Tsengyur Rinpoche volt 1971-ben. Ezt követően a lámák második hulláma indult a nyugatra, többek között láma Lodő San Franciscóba, majd egy harmadik hullám láma Karma Dorjével Santa Fe-be. A jövőben még több láma érkezik majd nyugati városokba. A központok lassan, de biztosan szilárd alapra tettek szert, sőt képesek voltak maguk is terjeszkedni. A San Franciscói központnak például van egy olyan birtoka, amelyen a jövőben a 3 éves és 3 hónapos elvonulásra alkalmas központot tervezünk építeni. Ehhez hasonló tevékenységek zajlanak világszerte, ami okot ad az örömre. Egy teljes mértékben világi szinten mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy minél nagyobb hatalma, befolyása és a vagyona van valakinek, annál több bonyodalom és probléma van az életében. Ennek a spirituális szinten is megvan a megfelelője, mert minél mélyebb az ember gyakorlása, valószínűleg annál nagyobb akadályokba ütközik. Bármekkora erőfeszítéssel igyekszik kialakítani a pozitív tulajdonságait, alig hanem úgy találja, hogy ugyanakkora az az ellenerő, amely vagy a belső negativitásából, a saját jelleméből fakadó elhomályosulásból, vagy a körülötte lévő világ negatív erőitől ered. Ezek mindegyike akadályt képez, mintha egyfajta arányosság lenne megfigyelhető. Minél mélyebb a gyakorlás, annál komolyabbak az akadályok. A dharma gyakorlásának szempontjából a legnagyobb akadályok egyike a nézeteltérés, vagyis ha az ember összevész a szellemi tanítóval, a dharma központjával és a vajra testvéreivel. Ha így tesz, valóban elvágja magát a jó téteményektől, amelyekben e forrásokból személyesen részesült. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a világ tele van súrlódással és konfliktussal. Látszólag az úgynevezett emberi természet része, hogy a feszültség olyan pontig fokozódhat, ahol a helyzet már kezelhetetlenné válik. Ha ez spirituális szinten történik, az nagyon komoly dolog. Igen fontos az összhang tanító és tanítvány között, valamint tanítvány és tanítvány között, akik testvérek a tanításban. A szamaja fogalma az egymáshoz fűződő kötelék vagy egymás iránti elköteleződés, mely a tanítás és gyakorlás révén létrejött kapcsolatnak köszönhető, döntő tényező az ember spirituális fejlődésében. Ha komolyan megszakítjuk a szamaját, azzal nagy boldogtalanságot és szenvedést okozunk ebben az életünkben, és a tudatot olyan alacsonyabb létállapotok felé fordítjuk, melyek ellentétesek a spirituális ösvénnyel. A nyugati központok bennlakó tanítói lámákként működhetnek annak köszönhetően, hogy olyan tanítványaik vannak, akik hisznek bennük, és guruként fogadják el őket, de tevékenykedhetnek tanítóként is a szó köznapi értelmében. Vannak olyan emberek, akik nem hisznek-e tanítókban, mint gurukban, vagy nem felkészültek rá, hogy ezen a szinten közeledjenek hozzájuk, de ennek ellenére érintkezésbe lépnek velük, mint a dharma oktatóival, olyan emberekkel, akiket saját tapasztalatuk és megértésük hatalmaz fel arra, hogy ismertessék és magyarázzák a tanítást. Még úgy is gondolhatnak rájuk, mint egyfajta tolmácsra vagy vezetékre, mely a kagyű hagyományvonalon átadott információkat szállítja. Függetlenül attól, hogy milyen viszonyban van valaki a központ tanítójával, a kapcsolat igen pozitív és fontos. A hit és a meggyőződés érdekes jelenség, mert jó téteményei igen személyre szabottak. Ha valaki egy nagyon értékes gondolatban vagy emberben hisz, akkor hatalmas áldásban részesülhet. A tibetieknek van egy ezt szemléltető történetük. A főszereplője egy Ben nevű ember, aki Délkelet-Tibet Könkpó nevű vidékéről származott, és ezért Könkpó Bennek hívták. Rendkívül egyszerű, hiszékeny alakhírében állt, de óriási hite volt. Ben sokat hallott a lászai Jovo Rinpocséről, vagy drága úrról, a fiatal Szákjamuni Buddhát ábrázoló gyönyörű szoborról. Ez az egyik legszentebb és legfontosabb képmás egész Tibetben, és a Dzogchang, az úrháza néven ismert katedrálisban található. Ben nem volt egészen biztos benne, hogy Istenről, emberről, vagy valami másról van-e szó, de eltökélte, hogy majd ő kideríti, mi is ez a drága úr. Felvette hát a csizmáját, fogta a hátizsákját és a botját, s heteken keresztül gyalogolt Délkelet-Tibeten át, hogy eljusson Lászába, a Közép-Tibetben fekvő fővárosba. Amikor megérkezett, útbaigazítást kért, és egyszer csak a Dzogchangban találta magát. Ott mosolygott előtte a Buddha gyönyörű szobra, mire ő odasétált hozzá, és így szólt. Nagyon örülök, hogy végre itt vagyok. Rengeteget hallottam felőled, és boldog vagyok, hogy találkozhatok veled. Állt, mosolygott és biccentett, mire a szobor jóságosan visszamosolygott. Mivel Ben rettentő hosszú utat tett meg, igencsak megéhezett és megszomjazott. Körülnézett, és a szobor előtt megpillantott egy asztalt, melyre az emberek vajmécseseket és különleges süteményeket helyeztek felajánlásként. Valami kedves ember ide tette ezeket a drága úrnak és a látogatóinak, gondolta magában Ben. Fogott egy süteményt, belemártotta az egyik vajmécsesbe, és elmajszolta, mi alatt felfelé nézett az alakra, aki még mindig jóságosan mosolygott rá. Milyen kedves a láma, gondolta ismét magában. Midőn éhét szomját csillapította, így szólt. Ügyelnél, ahol Mimra? Csak gyorsan körüljárlak tiszteletem jeleként, azután visszajövök. Igen, válaszolta a szobor, így hát Ben fogta a kopott, sáros csizmáját, hátizsákját és botját, letette a szobor elé, majd elment, hogy körbejárja. Az épület eléggé nagy volt, így hát némi időbe telt, míg körbejárta. Mindeközben a szentély felügyelője belépett a szentélybe, és a legnagyobb rémületére azt látta, hogy valaki háborgatta a felajánlásokat, és a piszkos csizmáját otthagyta a szobor előtt. Felháborodva már éppen kihajította volna az ajtón, amikor hallotta, hogy a szobor megszólal. Könkpó bennhagyta itt, és megkért, hogy vigyázzak rá. Hagyd békén! Könkpó bennhite mély volt. Több napot töltött Lászában, felkereste a drága urat, és sok időt töltött a jelenlétében. Amikor eljött az ideje, hogy visszatérjen az otthonába, így szólt hozzá. Miért nem látogatsz meg aratáskor? Van egy árpaföldem, finom árpalisztet őrölhetnénk, és főznénk egy kis árpasört. Van egy barátom, aki malacot vágna, jó kis mulatságot csapnánk. Boldog lennék, ha méltóképpen vendéggül láthatnálak. A szobor biztosította őt, hogy felkeresi majd, így hát Ben nekiindult a hosszú útnak. Amikor végre hazaérkezett, a felesége köszöntötte, és érdeklődött, hogy elérte a célját. Ó, persze, válaszolta Ben, találkoztam a drága úrral, aki nagyon finom láma. Meghívtam, jöjjön el a 9. hónapban, úgyhogy fel kell készülnünk ennek az igen tisztelt vendégnek a fogadására. Amikor elérkezett a 9. hónap, így szólt a feleségéhez. Ha bármikor kimész, figyeld a jeleit annak, hogy érkezik-e a különleges vendég. Egy napon, amikor az asszony a folyóhoz ment vízért, a folyó úgy ragyogott, mintha napsütne a víz alól. Ez az, gondolta az asszony, lélekszakadva rohant vissza az urához, és beszámolt neki a látottakról. Azt hiszem, itt van. Lementem a folyóhoz, és olyan fény volt ott, amilyent még sohasem láttam. A férje meghagyta, hogy tegyen föl te a vizet, és szaladt a folyóhoz. Amikor odaért, látta a drága úr alakját a vízben. Azt hitte elsüllyedt, lemerült hát, és a drága úr alakjával bukott fel a vízből. Ezután jót beszélgettek. Ben vitte őt végig az úton, míg nem egy kanyarulathoz értek, ahol egy hatalmas kőarc volt. Itt a drága úr így szólt vendéglátójához. Nem megyek el hozzád. Ezután a kőarcba olvadt. Délkelettibetben mind a mai napig két különleges zarándokhely van. Az egyik a kőarc, amelyben a Buddha formája látható, a másik pedig egy folyó, amelyben szintén a Buddha alakja vehető ki. A víz uraként és a kő uraként ismerik őket, és híres zarándokhelyek. Könkpó Ben történetében az áldások és a jó tétemények abból fakadnak, hogy Ben egy igen magasztos és nemes dologban hisz. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy valaki ugyanilyen jó téteményekben részesüljön egy teljesen hétköznapi tárgyba vetett hitének köszönhetően. A hit minősége számít. Van egy másik tibeti történet is, amely arról szól, hogy milyen az, ha a hit valamilyen hétköznapi tárgyra irányul. Élt egy öreg asszony Lászában, akinek a fia kereskedő volt, és évente egyszer Indiába utazott üzleti útra. Anyja igen vallásos buddhista volt, és gyakran mondta fiának az elutazása előtt. Tudod, fiam, India földjére mész, amely a legszentebb ország a buddhisták számára, hiszen a Buddha ott töltött testet, és először abban az országban tette közzé a Buddha dharma tanításait. Tégy meg öreg édesanyádnak egy szívességet, és hozzál magaddal Indiából valamilyen erekjét, vagy szent tárgyat, amelyet az oltáromra tehetek és tisztelhetek. Az oltáromra fogom helyezni, leborulásokat végzek előtte, imádkozni fogok hozzá, és felajánlásokat teszek számára, hogy erősítsem a hitemet, és érdemeket gyűjtsek. Rendben van, anyám, felelte minden alkalommal a fia, de aztán olyannyira belefeledkezett az üzletébe, hogy teljesen kiment a fejéből, amit ígért, hiszen számára jelentéktelen dolog volt. Amikor visszatért, édesanyja megkérdezte. No hát, hoztál nekem valamilyen erekjét? De a fia mindig azt válaszolta, hogy kiment a fejéből. Ez sokszor megtörtént. Ahogy az asszony egyre öregebb lett, kezdett kétségbe esni, míg végül azt mondta a fiának. Talán ez lesz az utolsó utad, amelyet még az én életemben teszel meg. Ez az utolsó lehetőséget, hogy szent erekét hozzál nekem Indiából. Ha cserben hagysz, anyád a szemed láttára vet véget életének. A fiú megértette, hogy anyja nem tréfál, és meg is próbált mindent, hogy ne felejts el a dolgot, de újra magával ragadta az utazás, a kereskedés és a haszonszerzés. Hazafelé leült az út szélére, hogy teát főzzön, és egyszer csak eszébe jutott ígérete, valamint, hogy anyja mennyire kétségbe volt esve. Meglátta egy, az út mentén elhullott kutya csontjait, mire hirtelen ötlettől vezérelve kitörte az egyik fogat a kutya állkapcsából, nagyon finom, színes sejembe csomagolta, és hazavitte. Amikor megérkezett, édesanyja megkérdezte, nem felejtetted el? Nem felejtettem el, válaszolta, és kicsomagolta az ajándékot. Ez a Buddha foga. Neked hoztam Indiából, mert valami nagyon szent dologra vágytál. Ez egy igen-igen áldott és szent tárgy. Anyja szinte magánkívül volt az örömtől. Fogta, a fejtetőjéhez emelte, majd a házi oltárára tette a csontot. Az egész napot azzal töltötte, hogy leborulásokat végzett előtte, és a Buddhához imádkozott annak jelenlétében, amit a Buddha fogának vélt. A figyelemre méltó dolog az volt, hogy ez a kutyafog valódi erekjévé kezdett válni. Amellett, hogy nagyszámú ember javára szolgált, az öreg asszonyt szivárvány színű fény övezte, amikor meghalt, és virágeső hullott az égből annak jeleként, hogy komoly lépést tett előre a megszabaduláshoz vezető úton. Tehát még akkor sem zárhatjuk ki a lehetőséget, hogy hitünk és meggyőződésünk hatalmas áldás és jó tétemény előtt nyit meg bennünket, amikor a hitünk tárgya egészen hétköznapinak tűnik. Ez a történet az alapja annak a tibeti mondásnak, mely így hangzik, még egy kutyafogból is lehet erekje. Amikor bennlakó tanítókat küldtem a központokba, figyelembe vettem a következő tényt. Ezek az emberek kiskoruktól fogva gyakorolták és tanulmányozták a dharmát, azzal töltötték az egész életüket, hogy a tőlük telhető legjobban megértsék a tanításokat, és a lehető legtöbbet gyakoroljanak, valamint, hogy mindegyikük elvégezte a 3 éves és 3 hónapos elvonulást, mely olyan meditációs képzést és tanulmányokat biztosít, amelyek alkalmassá teszik őket a tanításra. Amikor látom e központok igényeit, úgy érzem, az emberek javára válik, ha ilyen tanítókat küldök. Csak olyas valakit küldök, akiről érzem, hogy megállja a helyét. Úgy látom, az általam küldött emberek jó indulattól és együttérzéstől vezérelve minden tőlük telhetőt megtesznek a központokban az emberekért, és azért, hogy irányítsák és egyengessék a központ fejlődését. Talán kitűnő a hitünk forrása, mint Könk Póben és a szobor történetében, ám az is lehet, hogy hétköznapi helyzetben vagyunk. De ne felejtsük el, hogy a kutyafoga erekjévé válhat azok számára, akikben megvan a hit. Ez nem úgy értendő, mintha azt mondanánk, ebben és ebben kell hinned. Ilyet még olyas valaki sem jelentene ki, mint őszentsége a Dalai Láma, vagy őszentsége a Gyalva Karmapa. Az embernek magának kell megtalálnia a saját hitét. Ez teljesen személyes elkötelezettség. A szellemi tanító mindössze azt mondhatja, nagyon jó, ha van hitünk. A hit igen pozitív és üdvös minőség spirituális szempontból. Az ember legalább úgy tekinthet a lámára, mint egy szülőre vagy iskolai tanítóra, aki minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen. Fontos, hogy ha van egy láma a központban, akkor harmonikus legyen vele a kapcsolatunk. A közösség tagjainak úgy kell tisztelniük a lámát, mint a szüleiket vagy a tanítóikat. A láma részéről viszont elengedhetetlen, hogy jó indulatot és együttérzést tápláljon a központ tanulói és tagjai iránt, és ugyanolyan törődést és elköteleződést mutasson, mint egy szülő. Amikor összhang van, akkor a dolgok csak jól alakulhatnak. Ráadásul ott a szamaja, az elköteleződés, amelyben akkor részesülünk, amikor elkezdjük a vajrajána, tantrikus gyakorlást. Ha az ember kapcsolatban áll egy központtal, a többi emberrel és a tanítóval, s megkapja ugyanazokat a tanításokat, meghatalmazásokat és átadásokat, mint a többiek, akkor nagyon erős kapocs alakul ki közöttük, és vajra testvérekké lesznek. Ezen a szinten különösen fontos a harmónia, mert ez az, ami hozzájárul a tantrikus ösvény rendkívüli gyorsaságához. Ezért igen negatív dolog, ha szándékosan eltaszítjuk magunktól ezt a kapcsolatot. Az összhang tehát nem csak a jó szándék és jó indulat általános, közösségi szintjén válik fontossá, hanem a szamaja szintjén is. Az ember olyan elköteleződést vállal, amelyet tiszteletben kell tartania. A központban a láma a közösség feje, míg a tanítványok és a tagok képezik a közösség testét. Az egyik nem élhet és munkálkodhat a másik nélkül. A közös tapasztalás érzete van jelen, amint együtt utaznak a legnagyszerűbb magasságokba. Ha a szamaját megszegi valaki, együtt buknak el. Amennyiben a lámák és a tanítványok képesek összhangban együtt dolgozni, akkor nem látom, hogy a pozitív fejlődésen kívül bármi más is történhetne a jövőben. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a céljuk a meghatalmazásoknak, a tanításoknak és az átadásoknak, amelyekben az ember részesül. Az, hogy támogassanak bennünket a megszabaduláshoz vezető úton. Ez persze nem azt jelenti, hogy részünkről nincs szükség erőfeszítésre. Az ember testi, tudati és verbális részvétele az erényes és pozitív cselekedetekben, valamint a spirituális gyakorlásban nagyon fontos tényezője annak, hogy részesüljön a kapott tanítások és átadások áldásaiban. A dharma gyakorlásában tett egyéni fejlődés terén nem lehet eléggé hangsúlyozni az alapok fontosságát. Az ember dharma gyakorlásának legalapvetőbb vonatkozása a menedékvétel. Már beszéltünk a menedék forrásairól, a három drágakőről, vagyis a buddháról, a dharmáról és a szangáról, valamint a vajrajána gyakorlás három gyökeréről, a gururól, a meditációs istenségekről és a dharma védelmezőkről. A dharma gyakorlójának a menedékvétel érzetét minden egyes nap, vagy még gyakrabban meg kell újítania. Legalább akkor, amikor reggel felébred, megújíthatja az elköteleződését azzal, hogy elrecitálja a menedékvételt. Fontos, hogy ez a recitáció szívből jövő legyen. A szellemi gyakorlás másik eleme, amelyet nem lehet túlzottan hangsúlyozni, a bódhicsitta, a mások iránt érzett önzetlen együttérzés és törődés megvilágosító eleme. Reggelente, amikor a menedékvétellel megújítottuk az elköteleződésünket, a bódhicsitta szamajáját szintén fontos megújítanunk. Az ember a következőket recitálhatja. A mai napon bármiben is veszek részt, testileg, tudatilag vagy szóban, a szolgáljon minden lény üdvére. Törekedni fogok rá, hogy a lehető legjobban segítségére legyek minden lénynek, minden helyzetben. Akár egyszerű szituációról van szó a nap folyamán, akár formális szellemi gyakorlásról, ha az ember a két említett dologra hagyatkozva munkálkodik, úgy fogja találni, hogy a tudata egyre inkább belép a darmába, és a darma egyre inkább ösvénnyé válik számára. Ez bizonyos értelemben abból fakad, hogy az ember előtérbe helyezi az alapokat, és a gyakorlás abból fejlődik ki. A Tara meditáció kiváló reggeli gyakorlat, és számos központban végezhetjük. Tara Bódhiszatva speciális rendeltetése az, hogy eloszlassa a félelmet és eltávolítsa az akadályokat. A gyakorlat eredményessége a külső környezet mindenfajta fenyegetésével és a hozzájuk kapcsolódó félelmekkel kapcsolatos, amelyek komoly akadálynak bizonyulhatnak az ember boldogulása és szellemi gyakorlása szempontjából. A Mahakála szertartást gyakran esténként végzik a központokban. Ez az oltalmazó befolyás megvédi az ember gyakorlását az akadályoktól, fakadjanak azok akár önmagából, saját negativitásából, akár külső helyzetekből. A hatkarú Mahakála gyakorlata különös védelmet és jótéteményt nyújt, melyet a bardóban vagy a halál utáni állapotban ismerhetünk fel. Csenrézi, a könyörületesség, együttérzés bódhiszatvája egyike a legalapvetőbb és a legerőteljesebb formáknak, amelyeken meditálhatunk. Ráadásul rendkívül egyszerű gyakorlat ez, mely szellemi fejlődésünkre nézve igen komoly következményekkel jár. Mivel a gyakorlat áldásai hatalmasak és viszonylag könnyen megtanulható, úgy érzem, a központok számára igen értékes meditáció ez, és fő gyakorlatukként használhatják. Akár úgy tekinti az ember a lámát, mint gurut, akár mint tanítót, tolmácsot vagy információs csatornát, a láma azért van ott, hogy bizonyos szinten információt adjon át azoknak, akik érdeklődést mutatnak e módszerek használata iránt. E tanítások befejeztével fontos felajánlanunk az érdemeket és az erényeket. A buddhák, bódhiszatvák és szellemi tanítók példája arra ösztönöz bennünket, hogy spirituális gyakorlásunk eredményeit megosszuk minden lény üdvére. Az adott jótétemény, amelyre a szellemi gyakorlásból teszünk szert, a saját erőfeszítéseinktől függ, és attól, hogyan fogjuk fel a szellemi gyakorlást. Az, hogy felajánljuk az erőfeszítéseinket mások javára, arra ösztönöz bennünket, hogy spirituális fejlődésünket elősegítő pozitív tulajdonságokat alakítsunk ki, és kiküszöböljük az életünkből a negatív, ártó hajlamokat és cselekedeteket. Mindent egybevetve a következőkről van szó. Személyes erőfeszítésünkről, melyet annak érdekében teszünk, hogy meg tudjuk különböztetni az erényt és az erénytelenséget, és hogy e különbségtételre alapozva megfelelő döntéseket hozzunk. Általános kérdések. Mik a karmikus következményei annak, ha gyógyíthatatlan betegek szándékosan lekapcsolják magukat az életmentő gépekről? amennyiben kómában vannak, mik a karmikus következményei annak, ha a családjuk lekapcsolja őket a gépekről, és hagyják őket meghalni. Aki gyógyíthatatlan betegekkel dolgozik, hogy segíthet nekik felkészülni a halálra? Nagyon nehéz egyszerű választ adni egy ilyen összetett kérdésre. Talán a következő legalapvetőbb megfigyelést tehetjük. Annak szempontjából, aki gyógyíthatatlan betegekkel dolgozik, a döntő különbség az alapvető indítatásában áll. Vajon az együttérzés és a törődés motiválja, mellyel enyhíteni a szenvedést, és lehetőleg meggyógyítaná a betegséget? Ha a gyógyító vagy orvos alapvető motivációja ez, akkor kétséges, hogy karmikus szempontból bármit is rosszul tenne. Talán nem leszünk képesek megmenteni a beteg életét. Talán nem leszünk képesek enyhíteni a szenvedését. Mégis megteszünk minden tőlünk telhetőt, a lehető legtisztább indítatástól vezérelve. Bármit is tegyünk, még ha végül nem is lesz eredményes, nem gondolhatunk úgy rá, mint karmikusan ártó vagy negatív dologra. Ha viszont hanyagok vagyunk, ha szándékosan, gondatlanságból vagy nem törődömségből rongáljuk a beteg egészségét, akkor természetesen egészen máshogy áll a helyzet. Nem az alapvető gondoskodás motivál bennünket, és nem is érezzük, hogy felelősek lennénk a beteg jól létéért, ami már egészen más karmikus következményeket von maga után. Az az ember, aki úgy dönt, hogy eleget szenvedett, és azt kívánja, hogy hagyják meghalni, olyan helyzetben van, amelyet nem hívhatunk erényesnek vagy erénytelennek. Semmi esetre sem hibáztatunk valakit, aki ilyen döntést hoz. Ez nem karmikusan negatív cselekedet, hanem egyszerűen az az óhaj, hogy elkerülje a szenvedést, ami minden élőlény alapvető kívánsága. Másfelől viszont nem is különösebben erényes tett. Karmikusan semleges cselekedet úgy dönteni ilyen helyzetben, hogy nem engedjük meg a betegségnek, hogy a végletekig elhatalmasodjon és megöljön bennünket. Ez nem az a vágy, hogy az ember véget akar vetni az életének, sokkal inkább a szenvedésnek kíván véget vetni. Ennél fogva karmikusan semleges cselekedetről van szó. Amikor egy beteg arra kéri a gyógyítót, hogy kapcsolja le az életmentőgépekről, azzal nehéz helyzetbe hozza őt, hiszen a gyógyító ösztönei azt csúghatják. Ha ez az ember a gépeken marad, akkor életben is marad. Ha viszont lekapcsolom, akkor meghal. A karmikus következmények a gyógyító szándékától függnek, mert voltaképpen megfoszt valakit azoktól az eszközöktől, melyekkel életben maradhatna, függetlenül attól, hogy maga a beteg kérte ezt tőle. Ha a gyógyító alapvető indítatása mindvégig az, hogy segítségére legyen és javára szolgáljon az illetőnek, és enyhítse a szenvedését, akkor úgy tűnik, ebből a tudatállapotból semmilyen negatív karmikus következmény nem származhat. A szkandák az egyén személyiségének pszichofizikai halmazai a nemtudás aspektusaiként jelennek meg. Hogyan használhatjuk őket, mint fogalmakat? És bevethetjük a Mahayana 6 tökéletességét bizonyos tudati mérgek és érzelmi komplexusok ellenszereként? Gondolhatunk úgy a szkandákra, vagy pszichofizikai személyiségünk halmazaira, mint a nemtudás megnyilvánulásaira vagy aspektusaira, de akkor felmerül a kérdés, mi az, ami egy meg nem világosodott lény nézőpontjából nem a nemtudás aspektusa. Tapasztalásunk teljessége, a világegyetem, amelyet tapasztalunk, ilyen vagy olyan szinten a tudatlanságunk megnyilvánulása. Ebből a nézőpontból tehát nem különösebben jelentős megállapítás kijelenteni, hogy a szkandák a nemtudás aspektusai. A szkandák fogalmával valójában arra teszünk kísérletet, hogy leírjuk egy adott lény mentális és testi tapasztalásának teljességét. A szkandák öt halmaza a következő. Forma, érzékelés, észlelés, késztetés és tudatosság. Az elsőt közülük eléggé egyszerű megérteni. A jelenségvilág és a fizikai testre utal, tapasztalásunk forma aspektusára, kezdve a fizikai testünkkel, melyet atomok és molekulák alkotnak, a külvilágig, annak különféle tárgyaival és jelenségeivel együtt, melyek lehetnek megfoghatók, atomi szerkezetűek, és lehetnek a hanghoz hasonló, megfoghatatlan tapasztalások. A második szkanda az érzékelés, ami részben testi, részben pedig mentális. Már vannak testi érzékletek annak köszönhetően, hogy jelen van a forma szkanda, a fizikai testtel, mint egyik összetevőjével. A fizikai test szolgál alapként ahhoz, hogy érzékeljük a meleget, a hideget, a fájdalmat, az élvezetet és a többit. Azután ott van a szenvedés és a jóllét, a boldogság és a boldogtalanság, meg a többi tisztán tudati érzéklete, tehát ennek a szkandának egyaránt vannak testi és tisztán mentális összetevői. Az észlelés, a késztetés és a tudatosság már kissé bonyolultabb. A legjobb, ha nem különálló dolgoknak fogjuk fel őket, hanem egy olyan folytonosság hárompontjának, mely a tudat előtti észleléstől a tudatos tapasztalásig terjed. A legjobb példa, amelyet elgondolhatunk, az óceán felszíne egy hullám kialakulásakor. A víz először duzzadni kezd egyik vagy másik irányba, ami a szél vagy az árapály mozgásából fakadó helyváltoztatás eredménye. Ez a duzzadás olyan, mint az észlelés. Ha jelen van a meleg, a hideg vagy bármi más kezdeti észlelése, akkor az a tudatot a tényleges, tudatos tapasztalás irányába kezdi felkeverni. A következő szakasz olyan, mint amikor a hullám valóban kezd formát ölteni, mivel a víz felfelé mozog egyfajta tetőpont felé. Ez megfelel a késztetésnek, mely még nem tudatos tapasztalás, hanem például az, amikor egy forma látásakor a látószerv e tiszta formának a látását közvetíti a lelki szemeinknek. Az elme, mielőtt felismerni adott formaként, mely sajátos jellemzőkkel bír, tökéletesen tudatára ébred ennek a formának, mint formának. Az ötödik szkandában, mely nem más, mint a tényleges tudatos tapasztalás, a tudat úgy érzékel minden formát, mint a forma egy sajátos fajtáját, mely jó, rossz vagy semleges. Ezen a ponton megtörténik a tapasztalás felbecsülése, amely tudatos mentális tevékenység, és olyan, mint amikor a hullám tarajként, teljes kifejlődött hullámként kiemelkedik. Az öt szkanda rendszere tehát arra tesz kísérletet, hogy testi és mentális tapasztalásunk teljességét felölelje. Ami a Mahajána ösvény hat tökéletességét, a nagy lelkűséget, az erkölcsösséget, a türelmet, az erőfeszítést, a meditációs kiegyensúlyozottságot és a bölcsességet illeti, ezek olyan sajátos módszerek vagy hozzáállások, melyek spirituális fejlődésünk szempontjából különösen áldásosak és hatékonyak. Szépen elrendezhetjük őket úgy, ahogy mindegyik paramita vagy tökéletesség egy adott érzelemhez kapcsolódjon. Például azt mondhatjuk, hogy az egyik alapvető érzelem, melyre a szövegek utalnak, a kabzsiság vagy mohóság. A nagy lelkűség pedig a kabzsiság vagy mohóság ellenszere. Ha nagy lelkűek vagyunk, a dolgokat megosztjuk, ahelyett, hogy elvennénk. Ilyenképpen elrendezhetjük a hat tökéletességet és az alapvető érzelmeket, ám valójában a paramiták mindegyike bármilyen negatív érzelem hatékony ellenszere. Rinpoche, Az apám szenilis lett. Arra lennék kíváncsi, hogyan osszam meg vele a darmát, mielőtt meghal. Itt számos korláttal állunk szemben, mert például kétséges, hogy az ön édesapja különösebben érdeklődött volna a buddhizmus iránt akkor, amikor még minden mentális képességének birtokában volt. Annak, hogy őt csak igen korlátozott mértékben lehet megközelíteni a tanítások elmagyarázásának formális szintjén, nem csupán az az oka, hogy éber jelenléte és értelme hanyatlóban van, hanem az is, hogy korábban sem volt rá fogékony. Ebben a helyzetben a tanítások feltehetőleg olyan formában tudják leginkább kifejteni üdvös hatásukat, hogy a jelenlétében ön a mantrákat vagy a buddhák neveit recitálja. Ezzel elülteti a magokat. Ebben a szituációban igen fontos az ön saját törekvése és önzetlen gondoskodása. Ezt a szolgálatot az édesapjáért, aki ilyen kedvezőtlen körülmények közé került, a legjobb szándékkal kell végeznie, valóban törődnie kell édesapja jól létével és boldogságával. E válságos időben ez rendkívül lényeges tényezője a hozzáfűződő kapcsolatának. A legfontosabb, hogy lányaként nagyon erős kapcsolat fűzi önt az édesapjához, hiszen a lánya. A szülők és gyermekek közötti karmikus kapcsolat igen erős. Finom szinteken hatalmas áldás származhat ebből a kötelékből, ha a szüleinkkel való bánásmódunkat, az együttérzés és a törődés jellemzi, valamint ha a szellemi gyakorlásunkat nem csak saját magunkért végezzük, hanem az összes többi létező, ebben az esetben különösen a szüleink javára is. Mit ér ez az atomháború fenyegetésével és a buddhizmus észak-amerikai terjedésével, mint jelenlegi tapasztalásunk két arculatával kapcsolatban? A buddhizmus terjedése hatalmas reményforrás, hiszen minél több ember kezd el foglalkozni a darmával, pontosabban minél többen viselkednek oly módon, amely összhangban van a darmával, annál jobb lesz az egész helyzet. A Buddha gyakran hangoztatta, hogy az emberi fajnak, mint egésznek a tapasztalata, az emberi fajnak, mint egésznek a viselkedésétől függ. Ha a nagy többség helytelen, ártó és gonosz tevékenységekbe bonyolódik, az általános helyzet gyorsan romlik. Ha viszont az emberek többsége szellemi gyakorlásba fog, vagy legalábbis olyan tevékenységekbe, amelyek összhangban vannak a spirituális gyakorlással, akkor az általános helyzet javulni fog. Az emberek egyéni cselekedeteinek kollektív eredménye határozza meg, teszi jobbá vagy rosszabbá az emberi világ lényeinek kollektív tapasztalatát. Felajánlás. Amikor a háromféle szenvedéstől gyötört érző lények felismerik a szanszára határtalan szenvedéseinek körülményeit és a buddhaság állapotát, az öt bölcsesség és a négy test természetét a folytonosságban, némi kis gyakorlást alkalmaznak tudatfolyamukban a mélységes hit és együttérzés révén, a kétféle tökéletes bódhicsitta révén, valamint a mélységes létrehozás és beteljesülés szakasz révén. Bárcsak elültetnék a megszabadulás minden egyes magját, elérnék a buddhaságot fokról fokra. E kizárólagos szándéknak köszönhetően, valamint azáltal, hogy kifejtésre került bármi, ami nem merült feledésbe a szótrákban, és a tantrákban tanított lényegi útmutatásokból, szabaduljon meg a szanszára szenvedéseinek óceánjából minden olyan lény, aki megérinti, emlékezetébe idézi, hallja vagy látja ezt a művet. Így szóltam én, Kalu Rinpoche, a királyi birodalom jógia, akinek megszilárdult a hite a dharma szektarianizmustól nem kötött hagyományában. Legyenek minden lény kilátásai kedvezőek és szerencsések.
Om Bandhur Sato, 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 Om Bandhur Sato. Om Bandhur Sato, 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 Om Bandhur Sato. Om Bandhur Sato, Om Bandhur Sato, Om Bandhur Sato, Om Bandhur Sato.
Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.